Három az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Szénási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Münchenben 1938. szeptember 29-én az Olasz Királyság, az Egyesült Királyság, a Német Birodalom képviselői összeültek és kötöttek egy egyességet, egy paktumot Csehszlovákia felosztásáról. A csehszlovák kormány nem hívták meg arra az eseményre, amiről hát utána nagyon sok vita indult el még a korban, és azóta is, hogy igazából Európa hogyan képes, vagy nem képes kezelni a, egyébként a létét fenyegető szélsőségeket. És sokan azt mondták, hogy de hát így is nyert egy évet a nyugat, hiszen Lengyelország megtámadására következében került sor. Mások azt mondták, hogy itt vált világossá a nyugat árulása, hiszen a franciák és a britek garanciát adtak Csehszlovákiának, hogy amennyiben bizonyos területeket átad a németeknek, akkor kiállnak mellette katonailag, és ez nem történt meg, hanem majd később Lengyelország lerohanása után. És hát azóta születnek mindenféle filmek, regények, legutóbb a Netflixen 2021-ben egy München című film, Jeremy Irons főszereplésével, ő Chamberlain miniszterelnököt játszotta. Jött ki a placra, szintén azzal a meggondolással, hogy egy évet hozott a nyugatnak, hogy fölkészüljön Hitler ellen. Ez a kérdés, hogy tudnélik Európa mikor és hogy árul el mit, hogy időben észreveszi-e a gonoszt és ellen tud neki állni, azóta is kérdés, és hát a legutóbbi két és fél-három évben ez még inkább így van. Bocsánat a hosszú bevezetőért, de ennyit el kellett mondani. Mit gondoltok erről a vitáról?
Hát történészként azt gondolom, hogy értelmezhetetlen ez a felvezetés. Tehát München... Attól függetlenül, tehát hogy a valóság tükrében nem állja meg a helyét. Az emlékezet tükrében nagyon is München egy olyan szimbólum a világpolitikának, amely máig dolgozik. Ebben az értelemben München nem halott. Tehát nagyon is igazad van, amikor ezeket a dolgokat felsorolod. Kevés olyan, olyan világpolitikai vagy európai esemény van, ami kifejezetten politika történeti, amelynek ekkora irodalma és ilyen élénk erős emlékezete lenne, mint a müncheni egyezménynek. Néhány zavarba ejtő tény. Az angol kormány 1992-ben deklarálta, nem egy szerződés formájában Csehszlovákiával, hanem csak egy nyilatkozattal, hogy ab initio, tehát hogy igazából teljességgel hatálytalannak tekinti a müncheni egyezményt. 92-ben. Tehát 55 évvel a müncheni egyezmény megkötése után. A hidegháború során végig, miközben München mint szégyen, München mint átok, München mint egy alapvető tévedés nehezedett a brit külpolitikára, még olyan történészek is, akik abban az időben, 1938-ban élesen a müncheni megállapodás megkötése ellen voltak, mint Butler, aki, aki az egy a legfontosabb brit politika történész volt, amellett érveltek, akár Willy Brandt ellenében is, akin számára nagyon fontos volt, hogy, hogy az ő keleti enyhülés politikájában, ugye Willy Brandt nyugat-német kancellár, az első szociáldemokrata kancellár a háború utáni Németországban, mármint értjük ez alatt Nyugat-Németországot, az ő ösztönzésére, az ő kérésére sem jelentette ki azt a brit politika, hogy a jogi érvénye semmis. Münchennek, hogy az összes jogi érvényes semmis. Tehát itt van valami, ami nagyon hosszú árnyékot vet. Aztán nézzük meg, hogy hát nyilvánvaló Hitlert meg Mussolinit kivesszük a képből, hiszen ők a fasizmust, a nácizmust, Európa lerombolását jelképezik, a franciákat. A franciák megmondták a cseheknek, a csehszlovákoknak, a müncheni egyezmény előtt fél évvel, hogyha Hitler megtámadja őket, rájuk ne számítsanak. A csehszlovák diplomácia sikere, akkor a külügyminiszter egy bizony Stefan Oszuszki volt, Oszuszki István, a pozsonyi evangélikus gimnázium egykori diákja, hogy titokban tartották, hogy megtévesztették a britteket a francia diplomácia efelőli része. És ha megnézzük, hogy mit csinált Franciaország mondjuk az 1940-es években, tehát hogy végsőkig harcolt Nagy-Británia ellen Szíriában, és miközben a japánokat, a Hitler szövetséges japánokat beengedte indokíniai gyarmataira. Ha megnézzük, hogy amikor elfoglalták a német csapatok Franciaország meg nem szállt részét 42-ben, egyetlen egy német katonát le nem lőttek, francia partizánok vagy bárki, miközben több száz amerikait lőttek le franciaiak 41-42-ben Afrikában, El-Alameinél meg másút, akkor látnunk kell azt, hogy Franciaország, és hát ugye ezek ugyanazok a katonák, ugyanazok a politikusok voltak nagyon sokszor, akik megkötötték, hogy eleve volt itt valami olyasmi, ami meggondolásra késztett. Tehát, hogy a franciák emlékezetéből ez nagyon kihull, ráadásul nézzük meg a történelmet. Itt van a kezemben Harold Nicholsonnak egy igazán híres, magyar szempontból is híres brit konzervatív politikusnak a naplója. És ebben a feleségevel, a Vita Sackler Vestel való beszélgetését örökíti meg, amiben a Bloomsbury klub egyik leghíresebb nője azt mondja, asszonya, de hát Csehszlovákia az egy mesterséges alakulat, a franciák hozták létre. Tehát nagyon sokan 1938-ban nem a későbbi szégyent látták, nem látták azt, hogy mi lesz, hanem azt látták, hogy itt van egy nagyon igazságtalan dolog. 3,5 millió német él, akiknek nem kérdeztek meg 1918-ban, hogy mi lesz velük, hová akarnak tartozni. Létrehoztak egy olyan államot, a Habsburg birodalom romjain, egy Csehszlovákiát, amelynek kevesebb, mint 50% volt cseh vagy szlovák a lakosainak. Tehát nagyon sokan érezték annak, hogy jogos, hogy ott hagyjuk, elhagyjuk Csehszlovákiát. És nevezetesen leginkább érezte ezt Franciaország, amely Csehszlovákia kitalálója volt. Ne felejtsük el, hogy az Amerikai Egyesült Államok vagy Nagy-Británia igen későn ismerte el a Csehszlovákiát, mint ilyen dolgot. Tehát ha előről felül nézzük, akkor Neville Chamberlain, akinek ugye az emlékét megterheli ez a dolog, hát azt látjuk, hogy teljesen máshogy néz ki a képlet. És ha azt látjuk, hogy Churchill mekkora mítoszt csinált, ugye Churchill, aki nem béke Nobel-díjat, hanem irodalmi Nobel-díjat kapott az emlékirataiban, akkor látjuk, hogy ő elmismásolta azt, hogy ő 1940-ben csak úgy lehetett miniszterelnök, hogy a tori többség, aki ellenezte őt, hogy a Downing Street 10-be beköltözhessen, Chamberlain tette lehetővé a népszerű, és még mindig nagyon népszerű Chamberlain miniszterelnök, hogy Churchill háborús politikája, vagy védelmi politikája megszülethessen. Tehát nagyon sok zavarba ejtő tény van, és akkor a legsúlyosabb az, hogy Nagy-Britannia, bár frenetikusan éjjenezték, amikor Chamberlain hazajött, hogy peace for our time, békét hozok, és utána, amikor ugye megtámadták Lengyelországot, akkor ugye a brit közvélemény megfordult, de a brit politika ezt az appeasementet, tehát hogy megszelidítsük a fenevadat, később is gyakorolta. Katyin. 1944-ben, október 9-én azon a híres találkozón Churchill és Stalin között arról volt szó, hogy nincs Katyin, elhisszük, amit a szovjetek mondanak, felosztjuk a régiókat, egyebeket, és Katyin és München ugyanúgy a brit politika, ha tetszik, a nyugat-európai politika jogi árulása volt. Katyin esetében is csak a rendszer, a berlini fal legomlása után nyilatkozott úgy Nagy-Britannia, hogy ez árulás volt a lengyelekkel szemben. Tehát, és természetesen találhatunk érveket amellett, hogy nagyobb ellenség volt Németország, mint hogy felbontsuk a Szovjetunióval való háborús szövetséget, miután kiderült a 20 ezer lengyel tiszt lemészállása. Tehát München nem áll egyedül, München egy sor részét képezi annak, hogy hogyan bánt a nyugat-európai politika Közép-Európával, és akkor miért átengedem a szót, még egy utolsó dolog. Nagy-Britannia, ahogy egész Nyugat-Európa az első világháború után meggyengült. Végzetesen meggyengült. És túl sok ambíciója volt. És az egyik ambíciója az volt, hogy ő még mindig képes Európában fenntartani a békét, miközben a gyarmatokon is tartja a státuszkót, és a közel-keleten is. Igazából München kudarca az volt, hogy Nagy-Britannia már nem volt képes ezt a nagyhatalmi szerepét betölteni, és a churchilli hősies helytállás 40-ben csak eltakarta azt, hogy hogyan omlott össze a brit világbirodalom, és ennek részeként kell szerintem a müncheni kudarcot értelmeznünk.
De hát ugye azért végig arról beszélünk, hogy Európa képessége arra, hogy fölismerje a gonoszt, fölismerje a fennevadat, és megfékezze és lássa, hogy tulajdonképpen elége, hogyha megetetik a fennevadat, és továbbiakban már nem lesz éhes, ez a politika hova vezetett, gondolom. Gyuri?
Hát nem beszélhetünk európai politikáról, birodalmi politikáról kell beszélni. És a birodalmak, amíg bírják, addig nyilvánvalóan elsőrendű és másodrendű gyarmatokba gondolkoznak, és Kelet-Európa nem szokott az elsőrendűek közé tartozni. Pláne, amikor nagyon-nagyon nagy bajok voltak, mind a brit, mind a francia világbirodalommal, és nyilvánvalóan az fontosabb volt a számukra, mint hogy Kelet-Európában mi történik. Hozzá kell tennem, hogy az, hogy Csehszlovákia megalakulhatott, az azért nagy mértékben néhány kiváló és rendkívül agilis cseh politikusnak is volt köszönhető. És hát ugye van két név, amelyeket a magyarok általában nem szoktak szeretni, az egyik a Masaryk, a másik a Beneš. Az egyik munkás származású volt, a másik paraszt származású volt. És hát kiváló tehetségek voltak, Nyugat-Európában jártak egyetemre, mindenféle nyelveken tudtak, németül, franciául, angolul, és nagyon szépen már a monarchia vég éveiben bedolgozták magukat a nyugat-európai döntéshozó körökbe. És meg tudták tenni azt, hogy az első világháború alatt szerveztek külön csehszlovák légiót a monarchiával szembe. Aztán mondjuk a szovjetekkel szemben is. Tehát képesek voltak sok mindenre, amire a magyarok, a bóvó nem voltak képesek, mert a magyarok léte az a monarchiától függött teljes mértékben, és nem volt olyan magyar mozgalom, amelyik ne lett volna tisztában azzal, hogy a monarchia szétesésével Magyarország területi és népességi integritása halálos sebet kap. Tehát Magyarországon nem volt mindaz, amit ezek a szláv névek tudtak produkálni. Na most az összláv nacionalizmusnak ez a cseh és szlovák része, ez nem volt teljesen természetesen kidolgozva, de azért a szlovákok is hozzájárultak ehhez a maguk részéről, tehát úgy gondolták, hogy nem számít, hogy többségben vagy kisebbségben vannak-e Csehszlovákiában, de őket megilleti az összláv mozgalomból ez a rész. A lengyelekkel is próbáltak szövetkezni, az nem sikerült természetesen, sőt, tehát határvillongások is, meg kicsi hát, háború is volt közöttük. Hát
egyik dolga az, hogy a lengyelek is területet kaptak.
Tesen, ugye?
Igen.
Igen, Csesin, igen. Végül is ez az első világháborús úgynevezett béke, amit mi Trianonból ismerünk. Ez teljesen világosan magában foglalta a háború folytatásának nem csak a lehetőségét, hanem a nagyon nagy esélyét. Na most hiába próbált Masaryk meg Benes, ugye elnökként, meg miniszterelnökként egymást váltva a régi kapcsolatokra hivatkozni, elsősorban a franciáknál, de a briteknél is. Nem volt érdekes Kelet-Európa az ő számukra. Ők nem úgy ítélték meg a hitleri Németországot, mint ahogy azt mi utólag megítéljük, és tulajdonképpen, ha valamiért igazán az ő birodalmi szemléletüket kárhoztatni lehet, akkor az az, hogy nem látták előre a német-szovjet megegyezést. Pedig rengeteg jel mutatott arra, már a 20-as évektől kezdve, hogy a szovjetek tulajdonképpen egész Európából csak a németekkel játszanak össze, és a németek is kizárólag a szovjetekkel játszottak össze, és hogy ez a természetes szövetség, amelyik újra meg újra helyreállt, és a második világháború után is láttuk, hogy egészen 2022-ig zavartalanul működött, hogy ez az együttműködés őket veszélyeztetni fogja. Tehát az igazi kárhoztatni való, például az angol politikában, meg Münchenben, az az volt, hogy hiába volt MI5-uk, meg MI6-uk, meg mit tudom én, hogy micsodájuk. Nem vették komolyan, hogy Sztálin és Hitler ki fog egyezni. Na most az nem kevés idő volt az a kiegyezés, mert fedett módon korábban is érvényesült, és hát ha 39-től kezdve 2 évig, egészen addig, amíg Hitler eszement módon meg nem támadta a Szovjetuniót is, addig csodálatosan működött. És a magyar kommunisták ugyanúgy részt vettek benne, mint az összes többi internacionalista, és gyártották Németországban a repülőgépeket a Hitlernek.
De hát erről beszélünk, hogy itt vannak ezek a nagyhatalmak, rendben van nagyhatalmi érdekekkel, de hát a saját érdekeiket sem ismerték föl. Hát, és így azért lehet, hogy Churchill utólag megszépítette ezt meg azt, de hát azért ő ezt világosan kimondta, amikor Chamberlain hazatért, hogy tulajdonképpen itt a britek csak a becsületüket dobták oda, hiszen látnivaló volt, hogy Németország egy hadigazdálkodásra áll át, látnivaló volt, hogy a Szudéta német párt először a Karlsbadi programban csak autonómiát kért a 3,5 millió németnek, aztán amikor a britek meg a franciák rábeszélték erre Benest, akkor már kiderült, hogy Hitlernek ez kevés, tehát látni lehetett, hogy mennek tovább, és van itt még valami. Tudom, hogy ez csak egy ember, de miniszterelnöknek hívták, Daladiernek, ő volt a francia miniszterelnök, ugye Európa öröngött, boldog volt, meg van mentve a béke, stb. Stb. És Daladier, amikor látta a Párizsban az ünneplő tömeget, akkor csak annyit mormogott a bajsza alatt, hogy ezek az idióták. Vagyis akik nem látják, hogy mi történik itt. Tehát azért voltak, akik látták.
Daladier abszolút benne volt ebben a müncheni megegyezésben.
Aláírta.
Egyrészt. Másrészt pedig azért azt ne felejtsük el, hogy arra épp ésszel bármilyen züllött is a politika, és mindig az volt, és mindig az lesz. Épp ésszel nem lehetett számítani rá, hogy a Hitler túlvállalja magát. És hogy olyan kalandokba bocsátkozik, Nyugat-Európában is, meg egyúttal a keleti fronton is, amit egyszerűen nem lehetett kalkulálni, mert biztos, Németország biztos vereségéhez vezetett. Ők abban gondolkoztak, eléggé racionálisan, hogy a Hitler is racionálisan gondolkozik. Nem ismerték föl, hogy a modern háborúk természete az az őskorba nyúlik vissza. Ők azt hitték, hogy valamennyire civilizálni lehet az emberiséget, mert ők képtelenek voltak az elmebajt fölismerni és kezelni, és magukban se látták. Ez a probléma, és azóta ez a probléma velünk él.
Igen, hát ugye a Duma, ami akkor ment az, hogy tulajdonképpen, hát ahogy a Pali mondta is, A nyugat ezt csehszlovák belügynek látta, ezt a problémát elsősorban. A csehek meg megpróbálták elmagyarázni nekik, hogy ez Németország-Csehszlovákia probléma, és tulajdonképpen ők már azért előre láthatták ezt a dolgot, hiszen a nyugati határszélen megépült a Mazsinó vonal mintájára a cseh védővonal a németek ellen. Tehát, hogy mondjam, csak legalább egy ország volt, amely tudta, hogy mi fog következni.
Na de az kevés csak ahhoz, hogy a birodalmat belássák.
Meg lehetett kerülni ezt a Mazsinó vonalat.
Természetesen, minden vonalat meg lehet kerülni, tehát ezeket általában hiába csinálják. De én csak azt akarom hangsúlyozni, hogy természetesen mindenki, aki ilyen szerződéseket aláír, az az utólagos fejlemények fényében bűnös. De hát nem lehet kalkulálni, hogy egy nem elmebeteg, hanem beteg ember egy egész társadalmat, amelyik beteg, tovább tud betegíteni. Itt teljesen más nagyságrendű bajokról van szó, mint ami a korábbi háborúkban, nagy részt a technikai fejlődésnek köszönhetően. Tehát nyilván a korábbi háborúkban is, hát teljesen elmebeteg dolog volt az, hogy a Hannibal neki megy Rómának, és átvezeti az Alpokon a hadseregét, és akkor ott áll Róma kapui előtt. Teljesen elmebeteg vállalkozás, de évekig csinálhatta. Nem voltak rá a rómaiak fölkészülve. És az ilyen elmebeteg, tulajdonképpen kétségbe esett vállalkozások ellen a méricskélő és racionális politikának nincsenek eszközei.
Szerintem is ez kulcs. Tehát a Hitler démoni személyisége kulcs. Ne felejtsük el, hogy nem csak Londonban és nem csak Párizsban fogadták frenetikus örömmel a müncheni megegyezés hírét, hanem Berlinben is. És Hitler örjöngött emiatt, mert ő már 38 novemberében háborút akart. Ő már akkor el akarta kezdeni a háborút, a Wehrmachton belül is ugye főparancsnok csere volt korábban, és meglepődött azon, hogy a német közvélemény, a német lakosság nem akar háborút. 5 év náci uralom után sem akart még háborút, és örült neki. Tehát bizonyos értelemben a müncheni egyezménynek az azonnali következménye csalódás volt Hitler számára is, hiszen ő nem akart megegyezni. Éppen ez volt a csoda, hogy belementek, és ez őt meglepte. És valóban arról van szó, hogy Hitler, és ezt nem hitte el, nagyon kevesen hitték el, ő tényleg arra gondolt, hogy Németország, hiszen felsőbbrendű faj, a világuralomra hivatott. Tehát következik Ausztria, vagyis Ausztria már megvolt, következik Csehszlovákia, utána Nyugat-Európa, ami viszonylag nehéz lesz, és utána egy könnyű menet a keleti élettér megszerzésére, és amikor Németország az eurázsiai kontinensnek az ura, akkor leszámol az Egyesült Államokkal. Hogy ezt meg tudja tenni Németország, egyetlen egy normális politikus nem gondolta megvalósíthatónak. De ez volt Hitler mesterterve. Ebbe hitt. Hát ezt valósította meg, és ennek a tervnek pontosan az a része, tehát mutatkozott könnyűnek, amit ő nehéznek gondolt. Franciaország lerohanása. Tehát tényleg ne felejtsük el, hogy a Vichy Franciaország a Versailles béke kulcs szereplője, amelyet úgy gondoltak, hogy Európa ura a 1920 után, és máig ezért egyébként tévesen a magyar közvéleményben mindig Clemenceau-ról beszélünk, meg a franciákról, mintha akkora hatásuk lettek volna. Szóval a 1940 és 44 között Franciaországban béke volt. Összesen az egész nagy Franciaországban 1700 német közszolga volt. Ennyi elég volt ahhoz, hogy úgy működjön Franciaország, zsidóit deportálja, biztosítson kiegészítő csapatokat a keleti fronton, megakadályozza azt, hogy a hátba támadják Németországot. Tehát egy ilyen Franciaországról beszélünk. És ez körülbelül sejtette Chamberlain is. Ugye meglepő helyről érkezett egyébként néhány évvel ezelőtt támogatás Chamberlainre Tony Blair. Tony Blair, a munkáspárti miniszterelnök az emlékirataiban, ő, aki ugye hát az egész renoméját tönkretette az iraki háborúval, tehát ő egy háborúpárti miniszterelnök volt, ő azt írta, hogy Chamberlaint látni kell. Tehát azért a 1914-es nemzedék, tehát hogy Vágóhídra vitték az angol fiatalság színe javát, iszonyatos vérveszteséget szenvedett Franciaország is, és Nagy-Británia is az első világháborúban, ezt akarta elkerülni. Tudta Chamberlain, hogy a Nagy-Británia és a brit állampolgárok nem felkészültek arra, hogy háborúba menjenek azért a vitáért, hogy most a Szudéta németeknek teljesül-e a nemzeti önrendelkezésük, vagy sem. És itt van a következő kulcs. A Versailles béke létrehozta a nemzeti államokat. Mi nekünk, magyaroknak ugye tragédia volt, hiszen majd 3 millió ember került, magyar etnikumú, magyar nyelvi, vagy magyar kultúrájú ember került a határokon túlra, de a nemzetállamok kivirágoztak. Újra létrejött Lengyelország, igaz, az sem lett nemzetállam, hiszen rengeteg ukránt, beloruszt foglalt magába, létrejött Litvánia, létrejött Észtország, létrejött úgymond Csehszlovákia, ami szintén fikcionálisan egy nemzetállam volt, egy szláv nemzetállam. De hogy volt az? Karl Renner, az osztrák szociáldemokrata mondta a Saint-Germain-i béketárgyalások folyamán, hogy létrehoznak egy mini osztrák-magyar monarchiát, annak minden hátrányával és egyetlen előnye nélkül. Tehát mindenki tudta, hogy Csehszlovákia az egy hibás konstrukció, de ahogy Gyuri az elején mondta, volt két zseniális politikai konstruktőr, bátrak, bizonyos értelemben vakmerők, és hidegvérrel cselekvők, okossággal cselekvők, az öreg Masaryk, aki egyáltalán nem volt öreg, és a nagyon okos Benes, akik beszélték a nyugat-európai kultúra nyelvet. Ez a Csehszlovákia került veszélyben, és ezért a Csehszlovákiáért nem akartak harcba menni. És ismételtem mondom, a Daladjénak is, ugye, hogy idióták. Hát miért? Mert a francia közvéleménynek a kívánságára cselekedett, ahogy egyébként Chamberlain is. És nézzük meg, hogy a közvélemény már akkor is mekkora úr volt. A második bécsi döntésről visszamenet, Teleki Pál a keleti pályaudvaron nem akart kiszállni a vonatból. Ő tudta, mekkora tragédia Magyarország későbbi világháború utáni szerepére nézve az, hogy megkapta Észak-Erdélyt. Miközben a magyar közvélemény bizonyos része csodálkozott, hogy miért nem az egészet kapjuk vissza. Hiszen, és induljanak meg a magyar csapatok. Szombathelyi Ferenc, kinevezett vezérkari főnök, meg amikor átvette a vezérkar vezetését, látta, hogy a magyarok azt gondolják, hogy menjünk nekik a románoknak, és látta, hogy ha nekik megyünk fegyveresen a románoknak, akkor mi lesz? Tehát a béke mögött ott állt a felpaprikázott közvélemény itt-ott, amott, amelyeknek a politikusok, ne felejtsük el, hogy azért Franciaországban vagy Nagy-Britániában mégiscsak demokratikus úton lettek ezek megválasztva, nem tudtak ellenállni. Hogy később ez mekkora tragédia lett, ez igaz. De ne felejtsük el hozzátenni, hogy végig ezt a tradíciót követték. Tehát nem tudtak a fenevadnak ellenállni a Sztálin esetében is. Tehát ugye leírja Churchill valamikor egy levelében 1943-ban, hogy szegény Chamberlain, aki ugye 1940 őszén meghalt rákban, viszonylag gyors lefolyású rákban, ő azt hitte, hogy ismeri Hitlert, holott nem ismerte. Én viszont ismerem Sztálint, és azt hiszem, tudom az észjárását. Hát, hogy átverte őt is Sztálin ebben az értelemben. Tehát Churchillnek maradandó érdeme, hogy megszervezte a angol ellenállást, és a fasizmussal, tehát a náci Németországgal szemben. De azt mondani, hogy ő mindennel rendben lenne, és még egy dolog, ami szintén Churchillhez fűződik. Az admirálitás lordjaként háborúpárti volt az első világháborúban. Ő vezényelte Gallipoliba azt a sok százezer britet, akik között a németek és a törökök olyan mészárlást rendeztek, amelynek az emlékét csak az homályosítja el, hogy Churchill a második világháború győzője. De Churchill nem volt népszerű politikus 1939-ben, a békepárti Chamberlain viszont az volt. És hát ez a demokráciának egyébként sajnos az egyszer egye, hogy a népszerű politikust választják meg egy demokratikus országban, és a nem népszerűt, és megint szeretném mondani, Churchill azért tudott kormányelnök lenni, mert Chamberlain 1940-ben beállt mögé.
Egy pillanatra hadd térjek vissza ez a Netflix filmhez, a Münchenhez, ami nem keverendő össze egy másik korábbi, a Müncheni olimpián elkövetett gyilkosság sorozatról szóló filmmel. Szóval a Jeremy Iron Films arról szól, hogy van Oxfordban tanuló két fiatalember, egy német és egy angol. Ezek később megint találkoznak, de akkor az angol már Chamberlain személytitkára, a német pedig a külügyminisztériumban dolgozik, de a Hitler ellenes ellenállásnak a tagja. Ennek következtében egykori barátjának juttat mindenféle dokumentumokat arról, hogy Hitler valójában mire készül, hogy a dumák mögött mi van. És ennek állítólag volt valami dokumentum nyoma, ami sokkal később került elő, és később vettek figyelembe, de szóval állítólag Hitler ezt a belső körben elmondta világosan, hogy mire készül. És a kérdés a filmben az, hogy ez a dokumentum, amit megkap Chamberlain, miért nem befolyásolja őt? És a válasz a filmnek az, hogy mert reálpolitikus volt, és azt mondta, hogy lehet mondani mindenfélét, és le lehet írni dokumentumokat, de hát az egész őrültség. És akkor az embernek eszébe egy Bibó hamis realistája, és akkor azt gondolja, hogy létezik egy ilyen hamis reálpolitikus is, aki a Chamberlain lehetett, de ugyanabban a kategóriában.
Nem lehet azt az irdatlan gyűlöletet rációval fölfogni, amelyik a mai tömegtársadalmakban a háborús tömeget képviseli. Chamberlain az teljesen úgy működött, mint ahogy a birodalmi miniszterelnökök szoktak, meg ahogy a külügyminiszterek is szoktak működni, ugyanis a külügy és a belügy azonos. Ezt mi nem ismerjük, mert Magyarországnak külügyei nincsenek, ugye csak belügyei vannak, mert kicsi. De egy nagy birodalomban az elsődleges az mindig a belügy, és a külügyet alárendelik. És nem a német tömegek választják meg a lordok házában Chamberlaint, hanem a saját lordjai, meg a saját alsóháza. Tehát ez azt jelenti, hogy ő befelé játszik. És befelé ismeri a játékszabályokat, és abban a pillanatban, amikor a játékszabályok ellen cselekszik, akkor megbuktatják. Így is megbukott tulajdonképpen, de amikor ő lobogtatja Münchenben azt a saját maga által 3 vagy 4 pontos nyilatkozatot, amire a Hitler lábornított, hogy jó, hát lobogtassa, ami csak egy összefoglaló, egy rövid összefoglaló volt ennek a Müncheni egyezménynek, akkor ő a médiának játszik. Erről vannak filmfelvételek. Ez pontosan ugyanaz a fajta médiahack, amit azóta is minden nagy politikus gyakorol, akár kis állam, akár nagyhatalomnak a miniszterelnöke vagy elnöke. Tehát ő tulajdonképpen ripacskodik. A ripacskodást a modern politikától nem lehet elválasztani. Annak idején, 2000 évvel ezelőtt a légiók élén kellett ripacskodni, hogy higgyenek benne, és akkor menjenek és foglalják el Rómát, és így lettek a császárok. Elég sok császár, ugye, a saját légiója élén lett császár, mert azokat be tudta vadítani valahogy, meg ígért neki. Hát most már az egész népnek kell ígérni, mert az egész nép hozzájut a hírforrásokhoz. Na most az a fajta gyűlölet, eszelős gyűlölet és irracionális gyűlölet, ami az első világháború végén kialakul az úgynevezett vesztes népekben, és az a fajta diadalmámor, és békepárti diadalmából, ami kialakult ugye az úgynevezett győzteseknél, amelyek hát Franciaország meg Anglia, és hát főleg az Egyesült Államok, amelyek még kívül is maradt annak idején, még mindig tulajdonképpen kívül van ezen az őrületen. Ez nem összeegyeztethető, tehát ezzel nem lehet kalkulálni. A helyi politikusok pontosan tudják, tehát Teleki Pál tudhatta, meg Piłsudski tudhatta, meg egy csomóan tudhatták. De azt se lehetett fölmérni, hogy az irracionalizmus, ez az irracionális politikai gondolkodás, ez odáig megy, pedig voltak kifejezett jelei, hogy Hitler és Sztálin kiegyezik egymással. És még a Sztálin is túlságosan racionálisnak mutatkozott, mert nem hitte el, amit a titkosszolgálata javasolt, illetve jelentett neki, hogy Hitler meg fogja támadni. Nem hitte el. És tudatosan gyengítette a szovjet hadsereget már a perekkel, ugye 37-38. Na most szerintem a nyugatiak igazán akkor kellett volna, hogy megijedjenek, amikor az Anschluss megvalósult. Ez fél évvel megelőzi Münchent. Hogy azt kellett volna fölmérniük, hogy az osztrák lakosság eszelős imádattal ünnepli Hitler bevonulását Ausztriába. És a két, tehát ez sokkal fenyegetőbb volt, mint aztán bármi. Az, hogy mi történik ott 3,5 millió szudéti némettel, nem érdekelt senki, meg mi történik a csehekkel, meg a többi szlávval, meg magyar. Ezek nem érdekesek a birodalmi szempontot tekintve, és nem is angolok, és nem is franciák. Azért ez a felsőbbrendőségi tudat, ez mélységesen benne volt a többiekben is. Ezt nem a németek találták ki, csak nagyon szépen gyakorolták. De ez az összes nagyhatalmi logikának az alapja, és azt kell mondanom, hogy a mai napig érvényes.
Oli? Visszatérnék arra, amit Gyuri az elején is mondott. Tehát, és ami tényszerűen igaz. Nagy-Britániának, és ezt a korszakban is belső diplomáciai iratok bizonyítják, nincsenek vitális érdekei Kelet- és Közép-Európában. Tehát innen kell kiindulni. Tehát ez egy külpolitikai axióma volt, mint akkor, mikor mi azt mondjuk, hogy nekünk nincsenek vitális érdekeink Csádban vagy Dél-Szudánban, pedig ott eléggé gázos a helyzet. De nem odavalók vagyunk. Ez bizonyos, hogy nagyon fontos szempont volt. Ők ezt a franciák területének tekintették. A franciák meg kapituláltak, mert ismétlen mondom, 1938. júliusában a franciák formálisan, tehát a lehető leghivatalosabban értesítették a csehszlovákokat arról, hogy ők nem fognak fegyveresen kiállni Csehszlovákia területi egysége mellett. A másik dolog a film, amit mondasz, meg a hírszerzés, meg hogy mit tudott Chamberlain, meg mit nem. Na most erről is van egy elég széles irodalom. És azt is mutatja, hogy igen, az angolok kaptak információkat a Wehrmachtból, voltak hushusok, elégedetlenség, ne felejtsük, hogy a Wehrmacht élén a porosz junkerek álltak, akik ezt a bécsi festőlegint úgy vetették meg, hogy csak na. Tehát, hogy lehetett volna számítani. De hát mára tudjuk, hogy a lehető legellentmondásosabb információk jöttek Németországból, amire nem lehetett külpolitikát alapítani. Egyik azt mondta, hogy nem szabad Hitler provokálni, a másik meg azt mondta, hogy de Hitlerrel szemben erőteljesen ellent kell állni. Tehát éppen az volt, hogy nem volt hiteles információ, hogy Hitler mit fog csinálni. És a müncheni egyezményt megelőző napokban is Chamberlain éppen beszél arról, amikor Hitler azzal fenyegetőzik, hogy mobilizál, azaz mozgósít, és hogy megindul, hogy akkor ők is fognak, miközben elé tolnak egy táviratot, hogy Hitler tárgyalásra hívja őket Münchenben. És ezt elmondja Chamberlain azon nyomban az alsóház ülésén, és egy hangú ordítás a padokból, hogy éljen béke lesz. Tehát, hogy ha már nézzük, akkor igenis, itt van a brit politikai osztály, ami egységesen szólítja fel gyakorlatilag a miniszterelnökét. Néhány kivétellel, mondom, Churchill már 35-ben látta Hitler igazi természetét, de Churchillnek nem volt akkora népszerűsége, hogy vezető pozícióba kerülhessen. A franciák, akiknek elsődleges érdekeltségük volt, ők gyakorlatilag kénytelenek voltak lemondani arról, hogy ezt a régiót igazából igazgassák. Már az, ami megtörtént egyébként Trianon kapcsán, hogy miért maradtak olyanok a magyar határok, hogy miért például a Csalóköz, amit mindenki látott a békekonferencián világosan, hogy ez egy színmagyar terület, hogy ez miért kell a csehszlovákoknak, azt bizonyította, hogy a franciák azért engednek ebben, meg a többiek is, mert nem képesek a kis államokat sokkal jobb belátásra bírni. Tehát itt arról is szó van, hogy ez a nagy nyugati egység, ez a nagy nyugat-európai egység, és vegyük hozzá az Egyesült Államokat is, Roosevelt egyáltalán nem érdekelte, hogy itt mi hogy van. Mellesleg egyébként nagyon szerette Horthy Miklóst, mi tengerészek, tartsunk össze, ment a születésnapi vagy névnapi üdvözlet a legnépszerűbb demokrata elnöktől Magyarország kormányzójához. Szóval bele gondolva az akkori kontextusban, most láthatjuk ezt, mint az árulás szimbólumát, a rövidlátás szimbólumát, de ismétlem, csak egyetérteni tudjuk Spiró Györggyel. Itt van egy démoni személyiség, amely minden német ráció ellen gondolkozott volna. Mert a német ráció az lett volna, hogy igen, megszerzik egyébként Cseh és Morvaország túlnyomóan német lakosságú területeit, megszerezték Ausztriát, és akkor itt megállnak. Ha viszont tényleg elhiszik, hogy Németország nem áll meg, akkor már München is késő volt, Csehszlovákia is késő volt. Meg kellett volna akadályozniuk, ahogy 1919-20-ban megakadályozták az Anschlusst, de már erre is képtelenek voltak. Tehát már München igazából egy késői tünete volt egy olyan betegségnek, ugye ismerjük ezeket a betegségeket, ahol a tünetek már egy végső stádiumban merülnek fel, amikor már nem lehet gyógyítani. Münchenben már nem nagyon lehetett gyógyítani. Korábban kellett volna gyógyítani, amikor Hitler bevonult a rajnai demilitarizált övezetbe, vagy megakadályozni ezeket a dolgokat. Éppen ezért én azt gondolom, hogy ez az egész müncheni kérdéskör bár fókuszál arra, hogy Európa, a kontinens békés, ilyen értelemben most is aktuális a dolog, hogy mit tudunk csinálni, meg mit nem. Végsősoron az emlékezet csak úgy tud ebből szimbólumot faragni, hogy kicsavarja, vagy átcsavarja, vagy deformálja a történelmi, az aktuális, akkori történelmi valóságot.
Vagy mondjuk kimazsolázza. De hát Churchill emlékirataiban írja, hogy még akkor is, hogy mondjátok, hogy már a Rajna-vidék megszállása figyelmeztető jel kellett volna, hogy legyen. Még akkor is azt magyarázták maguknak az emberek, és ezt írja Churchill, hogy ez az egyéves lélegzetvételi szünet, ez milyen fontos a nyugat felkészítésében. Hát azt mondja, végül is sokkal rosszabb helyzetbe hozta Franciaországot és Nagy-Britanniát, mint amilyenben a müncheni válság idején volt. Miért? Ez már csak egy magyarázó rész, nem ő írja, mert így akkor döbbenek rá a zsákutcás politikájukra, amikor már késő, amikor Lengyelország elesik. Tehát valami rettenetes nagy spét van itt ebben az egészben.
Lengyelország mélységesen nem érdekelte őket.
Így van.
Lengyelország az Amerikának érdekes, de annak is csak a második világháború után. Nem, az egész terület, tehát teljesen egyetértek Palival. Másban gondolkoztak, mások voltak a preferenciák. Na most ezt nem kellemes belátni, ugye egy európai tudatú Magyarországban, hogy hát ez a terület, ez nem érdemes a nyugat-európaiak figyelmére, de hát ez így szokott lenni. Akkor lettünk érdekesek, amikor a Szovjetuniónak lettünk kiosztva. Attól kezdve érdekes volt már az angoloknak is, és főleg az Egyesült Államoknak Kelet-Európa, de addig egyáltalán nem volt érdekes. A Balkán igen, mert a Balkánon a törököket kiszorítva megindult a versengés, és hát ott a mindenki versengett mindenkivel természetesen. Na most a Balkán az összefügg Észak-Afrikával, tehát ez az egész török birodalmi visszavonulás, ez nyilvánvalóan a nyugati nagyhatalmakat ráébresztette, hogy itten van tennivaló, de hát ezt ők már az 1800-es évek elején tudták. És ez állította őket szembe Oroszországgal. Ugye? És a Fekete-tenger, hát amiért ma is folyik a harc, de hát itt ami különbség van, hogy Európa ebben a két világháborúban teljesen lenullázta magát. Amerika pedig feljött. Amerika, amelyik vonakodva lépett be az első világháborúba, és még a másodikba is, ugye? Csak azóta, miután megerősödött, és miután a világúró lett, mert Európa kinyírta magát, na utána van Európa igazán nagy bajban, és ez folyamatos baj.
Van ennek egy ironikus része. A Legsötétebb óra című filmben, ami ugye Churchill kínlódásáról szól, és van egy rész, amikor a bunkerban, ami most múzeum, és nagyon érdekes ott a külügyminisztériumnál, beszél az amerikai elnökkel, és az elnök mondja, hogy figyelj, a kongresszus nem engedi, hogy fegyvert küldjek nektek, úgyhogy ez van pajtás. Annyit meg tudok csinálni, hogy átküldünk Kanadába néhány repülőgépet, te vigyél oda néhány szamarat vagy lovat, nem, az amerikai határa, igen, vigyél oda ilyen szamarat vagy lovat, és a repülőgépet húzd át te Kanadába, és repülj el velük. Aha, mondta Churchill, hát igazán köszönöm ezt a nagyszerű lehetőséget. Tehát mondom, hogy egy poén is legyen ebben a dologban, szomorú.
Igazából ez a poén szintén rávilágít valami olyasmire, hogy a brit politikát abban, hogy megegyezést keressen Hitlerrel, az is vezette, hogy hagyományosan úgy értékelték, hogy a britek hatalmát a pénzügyi stabilitás teszi lehetővé. Na most Nagy-Britannia az első világháború folyamán eladósodott az Egyesült Államok felé. Nem is igazából a saját szükségletei miatt, hanem azért, mert ő szolgált kezesül például az olaszok. Az olaszok, akik ugye eredendően a központi hatalmak szövetségese lettek volna, de őket a londoni egyezménnyel sikerült az Antant oldalára állítani. Tehát mára már feledésbe merült dolgok, amelyeket most azt gondoljuk, hogy ezzel törődtek a saját financiális biztonságukkal, meg egyebekkel? Igen, ezzel törődtek, mert azt hitték, hogy ez a világbirodalmi státusznak a legfontosabb alapja, hogy a brit birodalom szilárdan aranyalapon áll, szilárdan tudja biztosítani a katonai és egyéb szükségleteit. Féltek az Egyesült Államoktól abban a tekintetben, hogy túlságosan függővé lesznek. Tehát, hogy ezek mind befolyásolják, és máig befolyásolják, és még egy dolog, a francia, ugye erről kevesebbet beszéltünk, 36 Népfront kormány. Öröm, hogy visszaszorítják a szélsőjobbot. És mit csinál a Népfront kormány? Nem avatkozik be Spanyolországban a polgárháborúban. És 40-ben igazából bukdácsolva elbukik. Mi történik most? Most is egy népfront nyer a szélső jobb ellen. Miközben tudjuk, hogy még a második fordulóra is löpenék, növelték a támogatásukat. Kísérteties hasonlóságok vannak. Reméljük, hogy a történelem ismétli önmagát.
Azt a kérdést hadd tegyem föl nektek itt a műsor vége felé, hogy ebből az egészből nem akarok én a mai háborús helyzetre kitérni, mert München több mint sokat beszél a mai állapotokról is. De igazából, amikor azt mondjátok, hogy, vagy Pali azt mondja, hogy tulajdonképpen Münchenről a mai napig csak ilyen kifacsarva lehet, legalábbis a mai napra szólóan értelmezéseket kinyerni, hogy ez tényleg így van-e, hogy nem születette mégiscsak egy olyan narratíva utólag, lehet, hogy kicsit meghamisítva a történteket, amiket a mai Európa tud használni. Mondjuk a saját lehetséges árulásairól, vagy arról, hogyha nem tart fontosnak egy dolgot, attól még a saját sorsa is fordulhat annak a számára érdektelen területnek a sorsán, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy valamiféle éberségre, másféle politikára, másféle összetartozásra inte Európában, München.
Szerintem nem gondolkoznak a mai politikusok Münchenről egyáltalán. Nem is biztos, hogy tudnak róla.
Hát azért.
Én is azt gondolom, hogy nincsen olyan távlatos politikus, mint volt Churchill mondjuk 1940-ben. De azért nézzük meg, hogy Churchill is mikor lépett tényleg, amikor már megtámadták Nagy-Britániát, és akkor abban a területen, ahol Nagy-Britániak vitális érdekei voltak, tehát élet és halál kérdései, ott lépett. Lebombázta a francia flottát Toulon kikötőjében és egyebekben, amely ugye ilyen napóleoni reflexeket csalt ki a franciákból. Tehát azért ezt lássuk be, hogy ez egyfajta álom, ez az Európai Egység. És ami az Európai Unióban látszólag sikerült, tehát hogy szintetizálni az európai örökségnek mondjuk a keresztény és felvilágosodáskori részét egyfajta egységgondolatban, ahol a béke és a gazdagodás programja zajlik, a háború, a konfliktusok és a nemzeti bezárkózás helyett, ez ma egy mély válságban van mindenfelől.
De hát nagyon sokan mondják, hogy állítsuk meg Putyint, mert különben mi jövünk utána. Ez Európában keringő mondat. Ez olyan, mintha valami belátása lenne, vagy valami tanulsága Münchennek.
ez nem München tanulsága, ez a mostani háború tanulsága. És hogy kinek milyen eszközei vannak ebben a háborús helyzetben, hát azt én nem tudom. Fogalmam nincs, és nem vagyok jós, úgyhogy, de ez modern. München már modern volt, de már az első világháború. Tehát tulajdonképpen az első világháború óta egy gyökeresen másik világban élünk, a gyűlölet korszakában él az emberiség, az artikulálatlan és artikulált gyűlöletek keresztezik egymást, és ki tudja, hogy ebből mi lesz.
Ali?
Hát én is azt gondolom, hogy nehéz így összeköttetést teremteni. Önmagában nehéz azt, hogy egy történelmi esemény, mint az élet tanító mestereként valóban funkcionáljon. A II. Világháború után volt egy rövid pillanat, amikor az amerikaiak a Marshall segéllyel feltámasztották legalábbis a nyugat-európai részt. Tehát ne felejtsük el, hogy például Nagy-Británia is annyira kivérzett a II. Világháború, hogy 1955-ig jegyrendszer volt. Londonban 1955-ig jegyrendszer volt. Ennyire kivérzett abba, hogy legyőzte Hitlert. Tehát nem tudom, én is csak azt tudom mondani, hogy nem tudjuk, hogy mit jelent és mit nem jelent München emléke, és hogy mennyiben mozgósít. Az biztos, hogy a mai helyzetből is látszik, hogy nincs olyan, hogy egyszer és mindenkorra örökre megszerzett béke, amit azt mondjuk Immanuel Kant javasolta.
És ennek az ettől való félelem, hogy mi jön ezután a béke után, esetleg mi következünk, és hogy mikor lesz akkor, ha mi következünk újra béke, ez sincs sehol végig gondolva?
De azért azok az emberek, akik békét kívánnak, és akik egy normálisabb társadalmat kívánnak, az azért elég nagy erő, tehát ezt nem lehet teljesen kikapcsolni sehol, de ezek lokálisak. És azt kell mondanom, hogy a nagyhatalmakon belül is lokális erők működnek. Tehát nem az van, hogy van egy nagyhatalom, amelyiknek sokkal nagyobb a lakossági támogatottsága, mert az is ott helyben dől el. Hát erről szólnak ezek a nagyon kacifántis választások, ott, ahol léteznek még választások. És végül is artikulálódik az a félelem, meg az a reménykedés nagyon sok helyen, hát teljesen irracionális formákban, és teljesen elmebeteg események történnek, de közben mulatságosok is természetesen. Tehát azt nem lehet mondani, hogy mindenki föltenni a kezét. És nem, arról nincs szó, csak nem tudjuk, hogy ez hogyan összegződik egy globális világban.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm Hatos Pálnak, Spiró Györgynek. A műsort Selemeci János szerkesztette, műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.